akkor most felkérem szeretettel Csókás Szabolcs testvérünket, hogy mondja el közöttünk, amit Isten a szívére helyezett ezen a mai estén.
Köszöntök mindenkit. Nem mondom, hogy nem úgy izgulok. Nem kell minden hétvégén itt állnom a mikrofon előtt. Az Istennel való kapcsolatomról, vagy kapcsolatunkról szeretnék beszélni. Nagy dolgokról is, meg még nagyobbakról. Sokat gondolkodtam, hogy mi az, amiről beszéljek, és hogy kezdjem. És így ennek kapcsán eszembe jutottak az elmúlt évek, az elmúlt időszak. Nagyon sok dolgon vitt minket át Isten. Kb. három évvel ezelőtt átéltem azt, hogy a munkahelyemen két osztályt összevontak, illetve elkezdtek összevonni, és az akkori főnököm azt mondta, hogy a két osztálynak nyilván egy vezetője legyen, és én gyakorlatilag annak néztem elébe, hogy engem visszaléptetnek. És hát az első reakcióm az volt, hogy hát akkor rúgjanak ki, én ezt nem akarom csinálni. És még meg is magyaráztam, és meg is találtam azokat az igéket, amivel azt bizonyítottam, hogy Isten is ezt akarja. És aztán jött két testvér, egymástól teljesen függetlenül, nem is beszélhettek egymással, és úgy megkérdezték tőlem, hogy nem az önérzetem mondatja ezt. És aztán be kellett látnom, hogy ezeken a testvéreken keresztül Isten beszélt velem, és végül is azt mondtam, hogy elfogadok mindent, és ott maradok, és csinálom. És Isten valahogyan csodálatos pecsétet tett erre az egészre, mert annak az évnek a végén volt a végtörlesztés, mindannyian hallottunk azt hiszem erről, és hogyha én azt annak idején nem fogadom el Istentől ezt a döntést, hogy maradjak ott, akkor ugye a nehéz gazdasági és munkaerőpiaci helyzetben valószínűleg nem lett volna munkám rövid időn belül. A végtörlesztést csak úgy tudtuk megcsinálni, hogy banki hitel, egy kiváltó hitel segítségével. Nem tudtunk volna fölvenni hitelt, és most is azt az eszméletlen nagy adósságot nyögnénk, ami akkor volt. De tudnék órákat beszélni, Laci úgy konferálta föl, hogy röviden. Ennek a folyamatnak itt még nem volt vége, az itteni lakásunkat is eladtuk, és azt is egy csoda folytán adtuk el, azt is Isten kezébe tettük le, így az adósságunk még lefeleződött, sőt, ami lakásba költöztünk, azt is próbáltuk Istentől elkérni, és olyan furcsa volt visszaemlékezni, most is olyan furcsa visszaemlékezni az első napra, amikor bementünk az új házba, amit vettünk, és hát elkezdtük a munkákat. És én itt egy kicsit előre utalok a mondandóm második részére. Amikor beléptem, akkor egy dohos szag ütötte meg az orromat, és egyből elkezdtem berzenkedni, hogy hát Istenem, hogy adhatsz nekünk ilyen lakást, tudod azt, hogy olyan nem szeretem a rossz szagokat, és olyan rossz ez az egész. És elkezdtük a tapétát lebontani, azt is észrevettük, hogy van ott egy pár hangya, ott egy pár hangya, és egész nap így berzenkedtem, és eszembe jutott a nap vége fele az az ige, amit aznap reggel olvastam, és Isten azt mondta, hogy adtam neked gyümölcsfákat, amit nem te gondoztál. Bocsánat, elérzékenyülök így kimondva ezeket, mert ennek a háznak volt olyan kertje, amiben csodálatosan gondozott gyümölcsfák voltak. És olyan nagyon érdekes volt megenni az első sárga barack szemet, amit leszedtünk a fáról, és nem mi metszettük azokat a fákat, és nem mi gondoztuk. De Laci, amikor itt vissza-vissza nézek rá, Laci, amikor felkért erre, én nekem az volt az első reakció, hogy nem én vagyok az igazán alkalmas és hiteles ember, és ezt egyik oldalról bizonyítja akár ez az első nap is, amit ebbe a házba átélünk, de bizonyíthatja az is, hogy ma reggel olyan jól összevesztem a feleségemmel valami apróságon. Viszont a mondani valóm második része is talán sokkal lényegesebb az elsőnél. Az első csak arról szólt, hogy Isten ebben a világban mit adhat nekünk. Isten szeretne gondoskodni rólunk, és mi ezt így módon is átéltük, és átéltük más módon is. De olyan jó volt, hogy most még ezelőtt, az alkalom előtt nagyon röviden hazamehettem, és valahogy olyan jó, hogy otthon volt a feleségem, és szavak nélkül, csak egymást átölelve olyan jó volt átélni a megbocsájtást. És a mondani való második rész az fontosabb, mint az első. Olyan jó tudni azt, hogy megbocsájthatunk egymásnak emberi szinten is. De ennél még fontosabb az, hogy olyan jó átélni azt, hogy az embernek Isten a bűneit megbocsájtotta. Hogy mindaz, amilyen vagyok, magamra nézek, és csak végignézek a mai napomon, vagy a tegnapi napomon, vagy bármelyik napomon. A tökéletes Isten szereti ezt az embert, aki én itt vagyok, és itt állok most önök előtt, vagy előttetek. Annyira szeret, hogy el tudja viselni ezeket a dolgaimat, ezeket a szeretetlenségeimet, akár a családommal, a feleségemmel szembe. És olyan jó, hogy bizonyságot tehetek önöknek és nektek arról, hogy ez a szerető Isten engem is, és benneteket, és önöket is szeret annyira, hogy a fiát, Jézus Krisztust adta értünk. És még egy dolgot mondanék, hogy a fiunknak az év elég mozgalmas volt. A fiunknak volt egy elég súlyos operációja. Ilyen tölcsérmellkassal született, és egy fémet kellett neki betenni, és úgy nagyon-nagyon izgultunk. Én legalábbis, a feleségemnek a szívébe olyan nyugalmat adott Isten. És nyilván megfordult bennem, hogy az alatt, az operáció alatt akár el is veszíthetjük. És ha ezeket átgondolom, akkor értem meg igazán, hogy Isten mennyire szeretett engem. És nem csak engem, hanem itt mindenkit. Mert Isten felvállalta azt, hogy ő a saját fiát elveszítette a kereszten. És én erről szeretnék bizonyságot tenni, hogy ez a fiú, Jézus Krisztus, ez a mindennapokban részese akar lenni az életünknek, részese az én életemnek, a családom életének is, de kívánom azt mindenkinek, hogy tapasztalhassa ezt meg, hogy az ő életének is részese. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Nagy szeretettel köszöntlek benneteket, testvéreim is. Azt a sajátos örömet hozhattam, ami nélkül nem lenne semmilyen szolgálatnak tétje, amely számomra is az élet, és mindnyájunk számára az igazán megmaradás egyetlen szava. Egy imádsággal szeretném, ha kezdenénk ezt a mostani közösségünket. Felséges Urunk, köszönjük néked azt, hogy te ünnepre hívod a tieidet. Így minden találkozás veled és egymással csak az ünnep jegyében, valóságában történhet. Könyörülj meg rajtunk, mert a te közösségedbe feljöve is csak azt látjuk, hogy te az vagy, akit szeretnénk megtalálni, mi viszont, mintha mégsem lennénk ünnepű, és közösségünk is, mintha valamiben még inkább vágyódna utánad. Könyörülj meg rajtunk, hogy az a látlelet, amit te készítesz mi rólunk, az úgy legyen valóságos, hogy mégis örömhírt tartalmazzon. A reménységnek sugara hassa azt át. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy közénk jössz, megszólítasz. Hadd hallja mindenki közülünk a szíve hangján a te mondandódat, a te beszédedet, életet teremtő és mentő szódat. Ámen. Testvéreim, ma este az ünnep nélküli ünneplésről szeretnék pár mondatot az ige alapján. A János írása szerinti evangélium 5. fejezetének első 4 versét olvasom. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálembe a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlop csarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Minden eddigi szokásommal ellentétben hadd kezdjem egy személyes vallomással. Mégpedig azzal, hogy nagyon-nagyon nehezen hallottam meg Istennek azt a szavát, amit most át kell adjak. És érdekes módon most nem ebben az esetben nem úgy hallottam, mint sok más alkalommal, hogy megtalál az ige. Én soha nem keresek igét, mindig az ige keres meg, és mindig akkor kezdődik az Isten tisztelet, amikor az Úr megajándékoz azzal a csodával, hogy hallom, hogy mit akar mondani nekünk az Úr. Most egy zárójelet teszek, én kimondottan örülök, hogy van a legifjabb korosztálynak is hangja, ugyanis az Úr házában vagyunk. És jaj annak a közösségnek, ahol a kisgyermek hangja nem halszik. Ott nem biztos, hogy az Úr meg fog szólalni. És az se történetesen tragédia, ha valaki annyira fáradt, hogy itt szunyókál. Még mindig jobb, ha itt alszik, és az ámenre felébred. Ez nem valami csúfolódás, testvéreim, de az Úr házában otthon van, és otthon az ember elengedi magát, ne talán még így is, zárójelet bezárva. Szóval úgy talált meg az ige, ez a mostani mondani valójú, hogy Jeruzsálemre hívta fel a figyelmemet, a választott nép székvárosára. Mert azt kérdezte az Úr, hát hova mész, hova küldelek? Hát Uram, Székesfehérvárra, ami népünknek ősi fővárosába. Itt tehát valami fővárosi üzenete van ma az Úrnak, főváros népéhez, egykori főváros népéhez. Én nem bánom azt se, hogy most nagyon egy kicsit úgy megkelnem a szíveteket, és jól érzitek magatokat ebben a státusban. Aki pedig nem fővárosi, mint én, ilyen provinciális, hát attól bocsássátok meg, ha nem kimondottan fővárosi lesz a stílusa, de az üzenet mindenképpen egészen lényeges. Jeruzsálem a választott nép fővárosa. A jebuzeusok egykori nagy fellegvára, amit utolsó nagy pogány központként a híres neves király Dávid hódít meg, és attól kezdve az lesz a választott nép központja minden szempontból. Ott lesz a templom is. Igaz, nem ő építi, a fia, köztudott a tény, de ő gyűjti hozzá össze az anyagot, Ő hozza az érzelmi motivációt, minden oda fog kerülni az Isten népének, az kell legyen a központja. És azt hinni az ember, hogy ha központba megy, akkor ünnepre megy. Mert minden találkozás az Úrral, a központtal, az élő Istennel ünnep. És felmenni a központba csak ünnepre lehet. És ez igaz is. Amikor Jézus azt mondja, hogy az én atyám háza, az imádság háza, akkor ezt nagyon komolyan gondolja. Az a szent hely, ahol a nép ünnepel, ahol tömegek mennek fel. Legalább évente egyszer minden zsidó férfinek fel kellett jutnia, de legalább életébe egyszer. Nem múlhatott úgy el egy földi élet, hogy oda fel ne vigye az ő áldozatát. A bűnért valót, a vétekért valót, meg a hála áldozatot. Ünnepre hívja Isten az ő népét, ekkor is, azt követően, hogy a második csodát is, rendkívüli csodát bemutatta Jézus, és azt olvassuk, hogy ő is felmegy az ünnepre. Igen, ám csak, és hogyha most ilyen értelemben az ünnepre érkezett közösség vagyunk, ünnepi, nyitott szívvel az ünnep urának meghallására, áldassék az Úr. Örülök, hogyha ünneplő közösségbe hozott. Örülök, ha úgy érzitek magatokat, hogy van mit ünnepelni, van kivel ünnepelni, van miért hálát adni. Együtt vagyunk Jeruzsálemben, azaz Székesfehérváron. Ünneplő közösség. Csak hogy úgy folytatódik ez az ige, a Szentírás mindig jeleskedik ebben, hogy nem csak az ünnepelni valót, a díszítettet, a csodálatosat, a megcsodálni valót, az örvendetest említi, hanem azt mondja, hogy ott a lyukapunál, ahol vitték az áldozatra való állatok tömegét, azért is hívták így, tehát működik a templom, persze, hogy van ünnep, mintha lenne valami más is. Mintha Jeruzsálembe lenne egy nem jeruzsálemi helyzet. Ott van egy tó. Nagyon érdekes ez a mesterséges tó, 60x100 méter. A régészek fel is tárják. 5 tornácával különös szerepet tölt be, hogy olyan legyen valahol a helyzete, mint annak idején, a 30 ezüstpénzen vásárolt idegenek számára fenntartott temetőhely, amit annak idején az árulás pénzéből vásárolt a nagy tanács. Ez is egy ilyen kellemetlen hely. Legalábbis olyan emberek számára van, akik Jeruzsálemben vannak, de nem Jeruzsálemben vannak. Akik úgy vannak Jeruzsálemben, hogy különböző csonkabunkák, sánták, sorvadásosak, vakok, ezt a helyet úgy hívják, hogy Betesda, az irgalom, a kegyelem háza. De ezek az emberek azok, akik soha nem jutnak fel az ő áldozatukkal a templomba. Ezek az emberek azok, akik Jeruzsálemnek csak az árnyoldalát látják. Ezek az emberek azok, akik fájdalmat, állandó sorvadást, minduntalan lehangoltságot, egyfajta pesszimista életérzést tapasztalnak. Jeruzsálem azt jelenti, hogy a békesség alapja, a békesség városa, és ők ebből a békességből nem éreznek semmit, vagy nagyon keveset. És lehet, hogy most, akik itt együtt vagyunk és ünnepelünk, mégis úgy vagyunk, mint akik esetleg, bocsásson meg az, aki nem így van. De van, lehet olyan is, aki a lyukapu melletti státust éli meg. Ünnepre gyűltünk össze, de ünnep nélküli ez az ünneplés. Hiányzik belőle az ünnep. Hiányzik belőle az öröm, mert a fájdalom megüli a szívet. Zsidók ők, egy igazi, echte zsidók, valóban a választott nép fiai, és mégis nem jutnak be a templomba. A békesség városában sincs minden békességben. Ismerős ez, testvéreim? van, ne nyújtsa fel a kezét, de úgy a szívében legalább jelentkezzen az, aki azt mondja, hogy nincs békességem. Jeruzsálemben is úgy vagyok, mintha nem volnék Jeruzsálemben. Mert valami sorvaszt, valami betegség, valami hiányosság. Az életnek nem a napos oldalát, hanem az árnyékosát ismerem. És ez bizony nem felüdíti az embert, hanem letaglózza. Pláne, hogyha egy olyan helyen van az irgalom és a kegyelem helyén, ahol itt-ott történnek gyógyulások. Én külön hálás vagyok, nem tudtam erről, de ez nagyon-nagyon jó volt, hogy hangzott egy bizonyságtétel. Egy életről, amelyik Isten kegyelmét, örömteli gazdagságát, csodálatos gondviselő szeretetét ismerte meg. De úgy kezdődött ez a bizonyságtétel, hogy ő is a maga helyén, ott a lyukapu mellett a Betesda tavánál volt, ha jól értette. Egy ilyen helyzetből indul a képlet. Igen, testvéreim, Jeruzsálemnek van egy nem Jeruzsálem része. Jeruzsálemben nem csak az ünneplő tömegek mennek haza, mint Jeruzsálemből, hálaadó lakoma után, hogy miután bemutatták az áldozatot, és a pap elkiábálta az illető bűnét. És még szerencse, hogyha egyszerre többen áldoztak, mert különben mindenki ott figyelt, hogy mit mond. Mert hát az ember mindenütt ember, a zsidó is ember volt, ne gondoljátok. Hát hogy ne lett volna kíváncsi, hogy az egyiknek vagy a másiknak milyen bűne van. De mikor hazament, akkor vihette magával az áldást. És átélte azt a csodát, hogy áldotta ki az Úrnak nevében. Találkozott azzal, aki az ő életét megáldotta. Csodálatosan örvendezővé, hálaadóvá, vidámmá tette. Ezért egész más volt az a közösség, aki felment Jeruzsálembe, mint az a közösség, aki találkozván az Úrral a maga liturgiális istentiszteleti kereteiben hazamehetett. Mert vitte az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged Istennek népe. De mi van azzal, aki soha nem jut fel a templomba? Aki soha nem templomba ül a templomba is? Aki Betesdában van. Azzal mi lesz? Hát, esetleg azt mondanánk, hogy de jó, hogy az Betesdában is történik valami, olykor a vizet felkavarja valami. Már a tudósok megállapították, hogy alulról is búzog egy-egy forrás alkalmilag, és az odagyűlt esővízet ez felkavarja. A néphagyomány azt is hozzáfűzi, mert vannak ilyen hiedelmek, és az emberek ehhez nagyon szoktak ragaszkodni. Ott is így volt, hogy aki elsőnek léphet be, az meggyógyul. Az megszabadul a betegségétől, az egészséges lesz. És mindenki erre vágyott. De tudjátok meg, hogy amilyen nagy lehetett az öröme annak, aki meggyógyul. Legalább annyira nagy volt a fájdalma annak, aki nem tudott elsőnek belépni. És mindig vannak ilyen másodikok, meg negyedikek, meg utolsók. Mi lesz velük? Nekik Jeruzsálem, nem Jeruzsálem. Az Úr temploma nem a szabadulásnak, a békességnek és az áldás kiáradásának csodája. Létezhet olyan, hogy az egyik zsidó ünnepel, a másik nem. Az egyik örül, a másik sír. Létezhet olyan, hogy az Isten házában, az anyaszentegyházban némelyek úgy mennek el, hogy senkivel nem találkoztak, mármint azzal, aki egyedül tud valami csodát tenni. Nem találkoztak az angyallal, nem mintha nem lenne angyal, hát ha volt angyal, csak nem ők voltak az angyal által felkavart víz favorizáltjai. Nem ők kapták az áldást, Nem ők tudtak úgy hazamenni, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. Nem hallották meg személyesen ezt a csodálatos szabadító beszédet. Nem éltek ezzel. Bizony, testvéreim, én úgy gondolom, úgy hiszem, én most járok itt először, de feltételezem, hogy a Székesvárosban is van egy olyan helyzet, amilyen egykor volt, és a mindenkor van a mindenkori Jeruzsálemben. Némelyek sírva jönnek, és sírva mennek el az úrházából. És nem is biztos, hogy ők a bűnösebbek, vagy hogy őket jobban kell sújtsa az élő szeretet. Egyszerűen arról van szó, hogy az élet ura még nem találta meg őket. Lehet, hogy még csak 37 és fél éve, nincs még 38 éve betegségük idejének. És ez nagy dolog, amikor ideje van a szabadulásnak is. Mert ideje volt a sírásnak, és ideje van a nevetésnek is. Ezért, ha úgy jöhetsz fel az Isten házába, hogy tudod, hogy van szabadító, és a te szabadítód ő, akkor mindig gondolj arra, hogy hányan szabadulás mentesen, lógó orral, megkeseredetten, fájó szívvel távoznak még innen. De nem azért, mert nem hangzana az evangélium. Nehogy már valaki így értse ezt, mert nem erről van szó. Arról van szó, hogy nem jött még el a szabadulás ideje. De van szabadító. Még mielőtt hallanánk a lyukapu melletti Betesda taváról és az ottani sajátos, nehéz, nyomasztó, letargiába, nyomasztó helyzetbe, sorvadásba sújtó állapotról, azt mondja az ige, hogy Jézus felment Jeruzsálembe. Ez a ma esti örömhír. Hogy nem csak Jeruzsálem van, mely némelyeknek nem Jeruzsálem, csak formailag az, hanem az, hogy van gyógyítás, az Úr küldi az ő követét, és egyik-másik tényleg meggyógyul. Ez mint egy figyelmeztetés, mint egy kóstolója a nagy gyógyításnak. De az igazi gyógyítás, a reménytelen gyógyítás, a reménytelen szívnek a meggyógyítása, a reménytelen életnek a gyógyítása. És lehet, hogy te is ebben a kategóriába tartozol, vagy úgy érzed, az még hátra lehet. Ma este fogadjuk el, hogy van szabadítás. Még akkor is, hogyha nem ismerjük ezt a szabadítást személyesen. Mert van az Úrnak választott népe, és ebben a kiválasztottságban ott van a szabadító csodája, hogy nem véletlenül csak úgy eljár egykor-máskor az ő angyala. De ott van az is, hogy még ott van a szabadításra váró legreménytelenebbike is. És hogyha neki majd lesz szabadulása, egy kicsit most előre futok, bocsássatok meg, hisz mindjárt ismerjük a történetet. Ezért is kaptuk, mert annyira közismert. De talán nem vesszük észre a környezetet, amiben a csoda történik. Márpedig ez is üzenet, ez is örömhír. A Székesfehérváron, a Jeruzsálemben, a központban Isten az ő szabadításának örömhírét kívánja elhelyezni a legreménytelenebbek számára. Én nem kívánom azt, még elképzelni sem merem, bár nagyon örülnék neki. Ha valaki erre úgy reflektálna, hogy azt mondaná, hogy hát ha ennyire merész dolgokat mersz hirdetni, akkor doktor, gyógyítsd meg magadat. Így éld meg ezt a hirdetést, ezt az ige hirdetést. Mondd el, hogy te milyen csonkabonka voltál, és te mennyit voltál ott a reménytelenség patkáján, várva a víz felbuzdulását, és mindig másodiknak vagy utolsónak tudtál bevánszorogni a felzavarodott vízbe. Mondd el, vagy csak kívülről beszélsz, vagy átélésből próbálod ezt te most itt elmondani nekünk. Hát testvéreim, én is azt kell mondanom, hogy igaz, hogy fizikai időben nem 38 évet, de ismerem ezt az állapotot. Amikor az ember ott van megkötözötten, iszonyatos félelembe, ott van a sokféleképpen változatosan betegek, ilyen-olyan kórosak között, és az egyik jajgatása a másikat, mint egy fokozza, reménytelen a helyzet, úgy tűnik, hogy nincs is szabadulás számomra. Mindig a másik, mindig a másik, mindig a másik szabadul. Isten kegyelméből annak idején a teológia harmadik évében ismertem meg a szabadításomat. Azért mondom ezt így előre, mert esetleg mondom, így talán hitelesebbnek tűnik, bár a messziről jött ember az nagyokat mondhat, nehéz bevizsgálni, de tényleg így volt. És nagyon nehéz az embernek egy ideig azt hiszi, hogy Jeruzsálemben minden rendben van. Sőt, azzal is el tudja magát kényeztetni az ember, hogy nem csak, hogy jól érzi magát a bőrében, a helyzetében, hanem még dicsekedni is tud az eredményeivel. Ami sikerorientált világunkban bizony könnyen elragad a csikó bármelyikünkkel. Szinte nincs közöttünk olyan, aki valamire ne lehetne büszke. Valamivel ne érezné azt, hogy hát én már beérkeztem. Én már letettem valamit az asztalra. Én már jeruzsálemivé lettem ilyen értelemben. Most már csak az ünnep következhet, és főleg az, hogy érezzem, hogy engemet ünnepelnek. És olyan nagyon nehéz úgy megjelenni a lyukapu melletti Betesdában, hogy ráhangolódjak a másiknak a betegségére. Megfigyeltétek már, milyen nehezen hallgatja végig az ember, amikor valaki elkezd panaszkodni. Ebben én is teljes mértékkel benn vagyok, nagyon nehezen tudom eltűrni, amikor valaki elkezdi a maga panaszát, pedig ez valahol megilleti a beteget, hogy legalább együtt érzéssel hallgassák már végig, hogy ő milyen nyomorult, milyen elesett. Ez a Betesda tavának a sajátos helyzete, amikor elmondhatja az ember a nyomorúságát. Még akkor is, hogyha a másiknak megvan a sajátja. Azt olvassuk, hogy ott vannak a különböző betegek. Vakok, sánták, sorvadásosak, tömege. Úgy várnánk, hogy hát lézeng ott néhány ember, de nem hogy tömeg. Még a végén kisül, hogy sokkal nagyobb ez a sajátos, nehéz helyzet, mint ahogy gondolnánk. Esetleg az egész Jeruzsálem, ha tud róla, ha nem, ott kellene szorongjon a Betesda tavának az öt tornáca közül valamelyiken? Esetleg rájövök arra, hogy igaz, hogy áldozok már ennyi meg annyi ideje, felmegyek az Úr házába, végig éneklem az odavaló zsoltárokat, és még örömmel is tudok hazamenni, de mintha nem lettem volna ott, mintha hiányozna a gyógyítás, mintha még mindig a betegség tünetei, a különböző nehézségek kötöznének. Pedig hát feljárok. És már ennyi meg annyi éve esetleg meg is újultam. Mindig szeretek találkozni olyan testvérekkel, akik elmondják, hogy ennyi meg annyi éve újult meg az életük. És attól kezdve Jeruzsálemben vannak. De nagyon őszintén hozzáteszik azt, hogy meglássa, aki áll, hogy el ne essék. Mert valahol ott van az a sajátos helyzet, hogy a Jeruzsálemben tartózkodók könnyen megtelnek egyfajta hívőgőkkel, önteltséggel, magabiztossággal. Velem ez nem eshet meg. Én már ezen túl vagyok. Én már ebből megszabadultam. Bizonságot teszek, testvéreim, hogy az én Uram, a mi Urunk, olyan, aki van úgy, hogy azt hinném, hogy már szabad vagyok, és visszaküld egy-egy, vagy ki tudja hány osztállyal hátrébb. Sikeres vizsga van mögöttem, de mégis, mintha azt mondaná, hogy próbál csak meg, most is átmész ezen a vizsgán. Több mint 10 éve vezetek gépjárművet, kocsit, de időközben a kressz is változott nálunk, gondolom, itt is szokott néha. Hát bizony borsózna a hátam, ha most gyorsan be kéne üljek, és ki kellene töltenem egy tesztlapot a vezetéssel kapcsolatosat. Pedig hát mondom, Isten kegyelméből szinte balesetmentesen voltak kisebb kocsarások, de nem feltétlenül én voltam a hibás. De hogyha most kellene csinálnom egy ilyen tesztet, nem biztos, hogy át tudnék menni. Nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel. A lelkéletben is, ha most kellene levizsgáznom, lehet, hogy csak a Betesda taváig jutnék. És Jeruzsálemből csak a lyukapu melletti tónak a sajátos, feszült, nehéz, nyomasztó légköréig jutnék el. De az az örömhírem, hogy Jézus felment Jeruzsálembe. Sőt, Jeruzsálemben ebben az esetben nem a templomba ment. Ez is jó hír. Jeruzsálemben megkereste a nem jeruzsálemi részt. Megkereste az irgalom és a kegyelem házát. Betesdába ment. És ott végigment ezek között, az elesettek között. Mint annak idején, amikor majd az ő barátját, Lázárt feltámasztani megy, és azt olvassuk, hogy sír Betániában. Hát miért kell sírjon? Mert látja, hogy mennyire nincs kész az ő baráti köre, a legszűkebb se arra, hogy átvegye a legnagyobb ajándékot. Az ő leendő feltámadásának az előképét. A harmadik csoda jel feltámasztást. Valahogy így vagyunk Betániával is, meg Betesdával is. És mégis olyan jó, hogy ő felmegy. Mondhatná, hogy nem megyek én oda, mit keressek én ott. Annyi sok lehangoló, letargiába torkolt élet, én szabad vagyok, aki akar követni, próbálja meg, nem fog sikerülni. A betesdai beteg nem tudja követni Jézust. Ő ott van a sorvadó és az állandó kudarc élményeket halmozó társai között. Hiába van szinte karnyújtásnyira néhány 10 méterre tőle a templom. Ő oda soha nem megy be, magától soha. Azért fekszik ott az egyik tornácon, reménytelensége, kinyújtotta, letaglózta. És milyen jó, hogy Jézus ott jár. Vigyük ma haza ennek az örömhírét, hogy a Székesvárosban nagyon sok boldog ember van, Na de Jézus ezeknek csak annyit tud mondani, hogy nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegnek. És ha most te azok közé tartozol valamilyen szinten, ne nekem mondd el ilyen értelemben, az Úrnak mondd el, hogy valamelyik tornácán ott vagy lélekben. Nem tudod magadat Münchhausen báróként a saját hajattól kihúzni. Münchhausen legalább olyan kopasz volt, mint én, hanem kopaszabb. Az egy-két szál hajába hiába kapaszkodott, nem tudta kihúzni magát a mocsárból. Persze ezt mondta. Gyönyörűen hangzott, de hát a hazugság ki gyógyított még meg? Senkit. Csak még mélyebbre süllyed az ember a valóságos nyomorba. Bizony, lehet, hogy itt van Betesda. És lehet, hogy itt van a mi szabadulásunk pillanata is. Legyen áldott érte az Úr, hogy ő feljön és megkeresi Jeruzsálemben a nem Jeruzsálemet. A fájdalom helyét, az irgalomnak, a kegyelemnek házát. És ez már jó hír. Ez már remény sugár. Lehet, hogy most láttuk meg ilyen értelemben, vagy kezdjük látni az alagút végén azt a tenyérni, vagy még annál is kisebb kis fényfoltot, vagy inkább megfordulunk, hogy nincs is ott semmi, ne tegyük. Jeruzsálemben volt egy nem Jeruzsálem rész, de azt az irgalom házává tette az Isten szeretete. Az angyal hozta a gyógyulást, és az Isten fia hozta a reménytelenek gyógyulását, a 38 éves betegét. Nem tudom elhallgatni, bármennyire tudjuk, ha nem így látom ezt a történetet, nem jövök fel még egyszer ide. Nem tudok mit mondani más, csak ennyit. Van reménység, mert van szabadítója a választott népnek, hogy a helyére állhasson kegyelemből. Ámen. Imádkozzunk, maradjunk így ülve. Kegyelemnek, áldásforrásnak, Ura, köszönjük, hogy volt egy felbudjanó Betesda, és te adtad újra és újra a reménytelenek remény táplálására a gyógyulást. És köszönjük, Urunk, hogy akiket te meggyógyítottál, azok valóban meggyógyulhattak. Visszatérhettek az életbe. Felelősségteljes, de boldog, vidám, szent életet élhettek, mint jeruzsálemiek, valóságosan azok. De köszönjük, hogy volt gondod arra is, hogy legyen egy gyűjtőhelye azoknak, akik boldogtalanok, reménytelenek, félnek, elestek, különböző nyomorúságokba vergődnek. Urunk, a betegség sokféle, a gyógyulás csak egyfajta. Legyen áldott a te neved, hogy hallottunk gyógyításról, és úgy megkívántattad velünk, hogy észrevegyük valós helyzetünket. Könyörülj rajtunk, hogy ne tudjuk eltagadni, hogy hol tartunk. És hadd szólíts meg, mint akikre nagyon-nagyon sok szeretettel gondolsz, ünnep nélküli az ünnepünk, mert akár mi, akár szeretteink nem tudunk ünnepelni, míg nem jutunk a te házadba, a te közösségedbe, míg nem érezzük, hogy az az imádság háza a mi hajlékunk, mert az atyánk háza az. Könyörülj meg rajtunk, hogy így legyen mindönk számára nyilvánvaló, kik vagyunk, hol is tartunk, de az is, hogy te megszólítasz, és nem csak Jeruzsálemet, a békesség alapját és városát ajándékozod a te népednek, élete központjául, szentségnek és örömnek áldott helyéül, hanem adod önmagadat is. Köszönjük, hogy nem maradtál ki Jeruzsálemből. És nem csak a templomba ünneplő tömeget akarod, bár ott is sok-sok szeretettel és szentséget felügyeleteivel ellenőrizni és áldani. Köszönjük, hogy eljöttél Betesdába is, és még minket is megláttál. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ott, ahol vannak a betegek, vakok, sánták, sorvadásosak, egész tömege, tehetetlenül, kinyúltan, feküdve, esetleg forgolózni tudnak semmi mást, életük reménytelen, nem tudnak semmi hasznosat tenni, imádkozni se tudnak már, keresni tégedet meg legkevésbé. Köszönjük, hogy te épp oda mentél. Könyörülj meg rajtunk, hogy várjunk téged. És ezek az alkalmak, a veled való találkozás csodálatos alkalmai lehessenek. Hogy megelevenedjen a te néped, hogy tudjunk dicsőíteni együtt, egységben te veled, és minden te drága gyermekeddel. Köszönjük, hogy nem hiába jöttünk ide, és hogy veled találkozhatunk, már a reménység útján is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájan ti véletek. Amen.